Foglaljanak helyet a testvérek, sok szeretettel köszöntök mindenkit, Isten tiszteltünkhöz. Kezdjük meg az evangélikus énekeskönyv 315-ös számú énekével alkalmunkat. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 9-es számú liturgiát énekeljük, a 60-as oldalon található meg.
Igaz vagy, Uram, és igazságos a Te ítéleted. Cselekedjél velem a Te szereteted szerint. Teljes szívvel kérlek téged, ne engedj el tépejednem parancsolataidtól, szívembe rejtem igét, hogy ne vétkezzem ellened. Egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki önmagát adta váltságul mindnyájunkért. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél jobban. Embertársaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mindenható Isten, áldásoddal építsd egyházadat, hogy békesség és szeretet köteléke egyesítsen minket egy testé és egy lélekké elhívásunk egy reménységében, a te végtelen isteni szeretetedben, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapunkra, Szent Háromság ünnepe utáni 17. vasárnapra egyházunk által előírt szent igét, amelyet megírva találunk Ézsaiás könyvének 49. fejezetében, az első résztől a 6. részig. Isten igéjét olvasom Ézsaiás könyvének 49. fejezetéből, az első verstől a 6. versig a következőképpen. Hallgassátok meg ti szigetek, figyeljetek távoli nemzetek, már az anyamében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlegeti nevemet. Éles kardát tette számat, keze ügyében tartott engem, hegyes nyillát tett, tegezébe dugott, ezt mondta nekem, szolgám vagy Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam. Hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet, de az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már az anyamében szolgájának tekintett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és köréje gyújtsam Izraelt, mert nagyra becsült engem az Úr, és Istenemnél megvan rá az erőm, és ezt mondta. Kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A népek világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten igéjét. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és egy testvérünk jelezte, hogy szeretne bizonyságot tenni, fogadjuk szeretettel az ő bizonyságtételét.
Erős vár a mi Istenünk. Szeretnénk bizonyságot tenni ugye arról, hogy vagy így megköszönni és a gyülekezetnek, hogy imádkoztak apáért, mert ugye ahogy tavaly karácsony előtt kiderült, hogy ő daganatos, így nagyon-nagyon nehezen viseltem akkor, és mindvégig a tenyerén hordozott, és tehát ilyen hullámvölgyeket éltem meg benne, és ugye el kellett engednem, de nagyon-nagyon, hát mert ugye, hogy tudtam, hogy apa nem tért még meg, és ugye ezért volt nehéz. És hogy kértük a gyülekezetet is, hogy imádkozzanak, ezért is tartottam fontosnak, hogy én most ide kiálljak, hiszen apa nagyon-nagyon sokszor hallgatta az igét ugye anyával, hogy Isten így nyitogatta az ő szívét. És vasárnap volt az, amikor ugye szintén így hallgatták az Isten tiszteletet egy rövid ideig. És akkor utána a testvéremék ugye ott voltak anyánál, meg apánál, és kora este volt az, amikor, hogy a legkisebb unoka ott maradjon apa mellette, egy kicsit akkor anya elkezdett énekelni, hogy szívem csendben az Úrra figyel, kisegít, és ez többször ugye elénekelt, és egyszer csak jött neki egy gondolat, hogy megkérdezte apát, hogy imádkozzunk-e. És mondta apa éberen és hangosan, hogy igen, hogy imádkozzunk. És elkezdték hangosan a mi atyánkot imádkozni, és amiben apa is bekapcsolódott, az az ember, aki soha nem akart imádkozni, az az ember, aki mindig azt mondta, hogy én jó ember vagyok, az az ember utána imádkozott azért, hogy az Úr Jézus bocsássa meg az ő bűneit. És ezzel elfogadta, hogy ő egy bűnös ember, és ezzel elfogadta azt, hogy Jézus az Úr, hogy Jézus az, aki a bűnöket meg tudja bocsátani. És hogy tényleg, hogy ezt annyira fontosnak tartottam elmondani, hogy az imádságaink azok meghallgattattak, hiszen én mindvégig azért imádkoztam, hogy apa térjen meg. És mondta apa, hogy ő miért született meg, és hogy ő azért könyörgött már, hogy legyen már vége így a szenvedésnek, hogy halljon meg. De mondtam apának, hogy ezt nem lehet, hogy addig ne akarjam meghalni, míg be nem fogadod az Úr Jézust a szívedbe, mert akkor a kárhozatra mész, az örök kárhozatra. És mondom, lehet, hogy szenvedni fogsz, meg szenvedjél is még többet, de hogy addig ne történjen ez meg az életedben, és én azért imádkoztam, hogy Isten addig tartsa őt meg ebben az életben, meg hogy épp elmélységet adjon neki, ameddig ő meg nem tér, és hogyha utána már meghal, az már nem számít. És ezután az imádság után, amikor ő imádkozott, 2-3 óra múlva ő meg is halt. És ezt nagyon fontosnak tartottam. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen, hogy ezt megosztottad a gyülekezettel, megosztottad velünk, és kérem továbbra is a gyülekezetet, hogy folytassuk az imádságot a családért, hogy az Úr békessége lehessen ott az életükben. Most az igehirdetésre készülve a 326-os számú éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 14. fejezetének első 11 versében a következőképpen. Amikor egyszer szombaton bement a farizeusok egyik vezetőjének házába ebédelni, azok figyelték őt. Íme, ott egy vízkóros ember került elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól. Szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem? De ők hallgattak. Erre kézen fogta a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Hozzájuk pedig így szólt. Vajon ha közületek valakinek a fia, vagy ökre szombaton esik a kútba, nem húzza-e ki azonnal? Nem tudtak erre mit felelni. Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket. Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és így szól, engedd át neki a helyet, akkor szégyen szemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád. Barátom, ülj feljebb, és akkor becsületed lesz minden embertársad előtt, asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, amikor hallgatunk, a sokféle indítékból lehet. Lehet, hogy azért hallgatunk el, mert megdöbbenünk. Annyira megdöbbenünk, hogy szóhoz se jutunk. Aztán lehet, hogy azért hallgatunk, mert megsértődtünk. És aztán büntetjük a másikat, hogy akkor nem szólunk hozzá, meg magunkat is büntetjük ezzel tulajdonképpen. Aztán van olyan hallgatás is, ami kínos. Mikor találkozunk valakivel, hogy kéne beszélgetni, de nincs közös téma, nem találunk hirtelen olyat, amiről lehetne szólni. Van ez a helyzet is. Vagy az iskolában, mikor kérdeznek, és kínos, mert nem tudok felelni. Nem tudok válaszolni. És van egy olyan jóleső hallgatás is, amikor egy baráttal, családtaggal, akivel közeli kapcsolatban vagyok, csak úgy vagyunk egymás mellett, és azt mondják, hogy ez a jó kapcsolatnak az egyik jele, amikor már hallgatni is tudnak egymás mellett. És úgy jól megvannak egymással. És az a hallgatás is van, amikor egyszerűen csak figyel az ember. Csak figyel arra, hogy mi hangzik el. És Isten előtt is vannak különféle hallgatások. Jézus előtt is. És ebben az igében is ilyen hallgatásokkal szembesülünk, és vajon hogyan hallgatnak ott az emberek? Ugye bement Jézus egy farizeus, egy vezető farizeusnak a házába. Úgy tűnik, meghívták erre a szombati ebédre. És ő elfogadta ezt a meghívást. Ő együtt evett a vámosokkal is, a vámszedőkkel is. Együtt evett a farizeusokkal is. És nem azért, hogy a bűneiket igazolja, ugye a vámszedők azok nyilvánvaló bűnösök voltak, és nem azért ült le velük egy asztalhoz, hogy hát én velük mindenben egyetértek, hanem azért, hogy találkozhassanak vele. Találkozhassanak az élő Istennel. És a farizeusokkal is leült, akik abban a korban mondhatjuk, hogy a vallási elit voltak. Ők voltak azok, akikre felnéztek, hogy na hát, a farizeus, na az igazán Istenfélő ember. Az igazán betartja a törvényeket. Igazán jól tanítja a törvényt. Csak Jézus volt az, aki leleplezte ezeket az embereket, hogy bár mindenki nagy tisztelettel veszi őket körül, de valójában a szívükben nem így vannak a dolgok, amit mutatnak. Hogy képmutató életet élnek. És hát itt is, amikor meghívták Jézust, vajon miért hívták meg? És hogy olvassuk tovább ezt a történetet, akkor úgy tűnik, hogy kezd ez kibontakozni, mert hirtelen ott van egy vízkóros ember. Ugye olyan betegséggel küszködik, hogy vízzel telik meg a szervezete. Aztán, hogy miért van ott ez az ember, hogy kerül oda ez az ember, gyanús, hogy nem véletlen. Gyanús, hogy azért hozták ide ezt a nyomorúsággal küszködő embert, hogy mint egy csalit bedobják, hogy Jézust törbe tudják csalni. Mert olvassuk azt, hogy ahogy ott van Jézus, figyelik. Megfigyelik, hogy mit művel, hogy mit tesz. És így vagyunk egyébként mi is ezzel, hogy minket is figyelnek. És most itt nem ilyen besúgó hálózatra gondolok, mint az előző rendszerben ugye volt az, hogy akkor voltak a különféle emberek, akik föl voltak erre bérelve, hogy figyeljék a másikat, egyébként különösen azokat, akik templomba járnak, a hívő embereket. De hát manapság ugye szinte nyílt titok, hogy a telefonon keresztül, a okos tévén keresztül, ha akarnak, akkor megfigyelhetnek bennünket. És hát most még arra használják ezeket, hogy reklámokat nyomassanak nekünk, de aztán később ki tudja, hogy mire is lehet ezeket az eszközöket használni. De figyelnek bennünket is. Hogyha mi azt mondjuk, hogy mi hívő emberek vagyunk, megtért emberek, Jézust követjük, akkor ez fölkelti az embereknek az érdeklődését, és figyelik, hogy na akkor hogy viselkedik? Na akkor mit csinál? Mit csinál, amikor az ujjával a kalapácsra, vagy fordítva, a kalapáccsal az ujjára? De fordítva is lehet, akkor is mit csinál? Érdekes kérdés ez. De milyen reakciója van? Mit mond? Bizonyos helyzeteket, hogy él meg? Figyelik. És hát nagy tragédia az, amikor azt látják, hogy hát valójában nincs különbség. Ugyanúgy reagál, ugyanolyan dolgokat mond, ugyanazt csinálja. De milyen jó az, amikor azt látják, hogy igen, ez is elkövet bűnöket. Van, amikor butaságokat beszél, vagy tesz. De aztán tud bocsánatot kérni. Istentől is, meg az emberektől is. És olyan óriási dolog, amikor figyelik a hívő embert, és nem pusztán a bűnös embert látják meg benne, hanem meglátják benne Jézust. Akiben ez a bűnös ember bocsánatot nyer, bocsánatot kap. Újra és újra, napról napra. És itt Jézust figyelik. És Jézus fölteszi a kérdést, szabad-e szombaton gyógyítani? Vagy nem szabad? A szombat kérdése Izrael népének életében nagyon fontos kérdés volt. Az egyik legfontosabb kérdés. Mózes második könyvének 31. fejezetéből derül ez ki. A 12. verstől azt olvashatjuk, hogy azután ezt mondta az Úr Mózesnek. Mondd meg Izrael fiainak. Tartsátok meg szombatjaimat, mert jel ez köztem és köztetek nemzedékről nemzedékre, hogy megtudjátok, én az Úr vagyok, aki megszentellek titeket. Tartsátok meg a szombatot, tartsátok a szennek. Aki megszentségteleníti, azt halállal lakoljon. Ki kell írtani népek közül azt az embert, aki valamilyen munkát végez azon a napon. 6 napon át végezzék a munkájukat, de a 7. nap a teljes nyugalom napja, szent az az Úr előtt. Mindaz, aki valamilyen munkát végez szombat napján, halállal lakoljon. Tartsák meg Izrael fiai a szombatot, tegyék a nyugalom napjáván nemzedékről nemzedékre örök szövetségül. Örök jelez köztem és Izrael fiai köz. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget és a földet, a 7. napon pedig megnyugodott és megpihent. Tehát látjuk, hogy Isten ezt nagyon komolyan az ő népe elé tette, és azt mondta, hogy ha ezt nem tartjátok be, akkor halállal kell, hogy lakoljatok. Ki kell írtani azt a nép közül, aki ezt megszegi. És olyan komoly ez a felszólítás, hogy sokan a keresztények közül is azt gondolják, hogy hát akkor a szombatot azt nekünk is tartani kell. Vannak a szombatisták, akik azt mondják, hogy a szombat az nagyon fontos, és nem veszik észre, hogy az Izrael népének adatot, és hogy a szombatot azt oda teszik Jézus mellé üdvösség kérdésben. Hogy igen, Jézus meghalt értünk, de hát a szombat. Hogyha a szombatot nem tartjuk be, akkor végünk van. De hát Izrael népe, akinek adatott ez a törvény, nekik erre nagyon komolyan oda kellett figyelni, és éppen ezért, azért, hogy meg ne szegjék, különféle szabályokkal megpróbálták körülbástyázni. Hogy még véletlenül se essenek bele abba a bűnbe, hogy a szombatot megszegik. És általában az volt a magyarázat, vagy az volt a megegyezés, hogy életmentő, halaszthatatlan, tényleg életveszélyes helyzetben lehet cselekedni, lehet úgymond munkát végezni, de egyébként nem. De hát itt is ott van az a kérdés, hogy na jó, de mi számít ilyen nagyon kirívó helyzetnek? És hát ezzel kapcsolatban mindig a törvénytudókat, a farizeusokat kérdezgették. Mentek oda, hogy rabbi, lehet ezt tenni szombaton? És akkor mondta, hogy igen, lehet, na akkor jó. Hogy rabbi, ezt lehet tenni? Hát azt nem lehet. Az csak úgy lehet. Ó, hát tényleg? Tényleg. És akkor mentek, akkor úgy tették. Tehát a rabbikra, a farizeusokra, a írástudókra, a tanítókra figyeltek ezekben a kérdésekben. Vagy figyelnek a mai napig is, akik a szombatot be akarják tartani. És tiszteletre méltó ez az igyekezet, hogy hát legyen pihenés, legyen pihenőnap, mert szüksége van az embernek, a szervezetének arra, hogy pihenjen. Tiszteletre méltó az, hogy ez a pihenés ne csak arról szóljon, hogy na akkor alszom, vagy lustálkodom, hanem hogy az Isten igényére tudjak figyelni, tehát ne vonja el más az én figyelmemet. És jó, hogyha erre akár magunknak is kialakítunk olyan jó rendet, ami ebben segít minket. De ami itt történt a szombat kapcsán, az, hogy a szabályok azok úgy eluralkodtak. Most megnéztem, hogy mi az, amit most előírnak, hogy na akkor, hogyha valaki zsidó emberként a szombatot be akarja tartani, akkor mire figyeljen? És felsorolnak 38 szabályt, hogy mit nem lehet szombaton tenni. Vetni, szántani, kaszálni, összeszedni lekaszált kalászokat egy helyre, vagy más termést összehordani, kicsépelni bármely termést, rostálni, stb. Tehát, hogy van dagasztani, sütni, főzni, nyírni, aztán van olyan, hogy például nem lehet kenni, ételt azonban szabad, nem lehet vágni, ételt azonban szabad, nem lehet például írni, vagy nem lehet például vadászni, illetve megfogni állatot, vagy szárnyast, vagy megölni bármilyen élőlényt. Tehát ott vannak ezek a szabályok, és aztán mondja, vagy írják, hogy a fenti 39 fő munkán kívül vannak még más titkos munkák is, de ezek is csak azért tilosak szombaton, mert hasonlítanak valamilyen főmunkához. Egy pár gyakori munkát felsorolok még, amelyek tiltva vannak szombaton. Forró leves nem szabad pászkára vagy kalácsra ráönteni szombaton, hanem előbb a levest kell a tálba önteni, és azután a pászkát vagy a kalácsot beaprítani. Úgy szintén nem szabad forró kávét vagy teát cukorra ráönteni, hanem előbb a kávét kell az edénybe önteni, és azután a cukrot beletenni. Nem szabad levest vagy más ételt olyan helyre tenni, ahol felforhat, csak olyan helyre szabad, ahol biztos, hogy nem fog felforni. Az ételt azonban ne tegye közvetlen a tűzhelyre, hanem a tűzhelyen legyen egy kis cserép, vagy egy darabka vas, és arra helyezze a fazekat. Tüzet rakatni más vallásúval csak akkor szabad, ha hideg van, és akkor szabad ételt is melegíteni. Állatot vagy szárnyast nem szabad megfogni, ünnepkor nem szabad semmiféle élőlényt megölni, szúnyogot sem szabad agyon csapni. Tehát látjuk, hogy rengeteg ilyen szabály van, és ezek úgy, mintha elborítanák a lényeget, hogy hát a szombat meg ugye arra lenne, hogy na az Istenre tudjak figyelni, ehelyett meg ott vannak a szabályok, és akkor azt kell figyelni, hogy akkor most nehogy védsek ezek ellen. És hát persze ez a mai korban az elektromos eszközök, hogyha időzítenek valamit, akkor azt hogy lehet beállítani, vagy hogy nem. És ilyenkor tényleg azt mondja az ember, hogy hála az Úrnak, hogy a kereszténység az nem törvényvallás, hogy nekünk nem a törvényekre, a szabályokra kell figyelni. Persze ott van az Isten törvénye, ami egyébként megmutatja azt, hogy én bűnös ember vagyok. És vannak emberi törvények, emberi szabályok, amelyekhez igazítanunk kell magunkat, de nem ezektől függ az üdvösségünk. És az első rendű dolog az, hogy az Istennel élő kapcsolatom legyen. És aztán persze az ember ezáltal igyekszik a törvényeknek megfelelni, de aztán azzal szembesül, hogy az Isten törvényének nem tud, mert bűnös, és ezért irgalomra van szüksége. És éppen ezért ne is tegyük törvényvallássá a kereszténységet, a mi hitünket azzal, hogy különféle szabályokat gyártunk magunknak vagy másoknak, és úgy mutatjuk, mintha attól függne az ő életük, hogy az betartják vagy nem tartják be, attól függne az üdvösségük. És azt látjuk tehát, hogy itt vannak ezek a szabályok, és Jézust is figyelik, hogy na, szombaton akkor mit tesz? Megfelele a szabályoknak, Jézus, az Isten fia, megfelele a szabályoknak, vagy sem? És akkor Jézus megkérdezi, szabad-e szombaton gyógyítani? És azokat kérdezi, akiket akkoriban gyakran kérdeztek a szombat kérdése kapcsán. És most mi történik? Hallgatnak. Nem szólnak semmit. Azért hallgatnak, hogy Jézust kényszerítsék arra, hogy ő szóljon, vagy cselekedjen, és aztán meg tudják fogni. És Jézus pedig ebben a helyzetben megmutatja azt, hogy mi az Isten akarata. És kézen fogja ezt az embert, szó szerint az van csak ott, hogy megragadja ezt az embert, meggyógyítja, és elengedi. És ez is mutatja, hogy talán nem véletlen volt ott ez az ember, hanem tényleg, mintha ilyen csalinak hozták volna oda, mert Jézus azután, hogy őt meggyógyítja, szabadjára engedi. Elengedi őt. És ezután továbbra is csend van. És figyelik, hogy akkor mi történik. És Jézus az, aki ismét megszólal, vajon ha közületek valakinek a fia vagy ökre szombaton esik a kútba, nem húzza-e ki azonnal? Hát gondoljunk ebbe a helyzetbe bele. Beleesik az embernek a gyereke, a fia a kútba. Akkor azt mondja neki, hogy jaj fiam, miért szombaton kellett beleesni a kútba? Hát most várjál már néhány órát, majd holnap kihúzlak téged. Holnap már lehetséges ez. Szó sincs ilyenről. Azonnal kihúzza. De nem csak az embernél, a fiánál teszi ezt, hanem azt mondja, hogy ha az ökre, a szamara, az állata, ha beleesik, hát azt is azonnal kihúzza. És itt van ez az ember, aki nem a kútba esett bele, de emlékszünk, hogy mi volt az ő baja. Vízkóros volt. Tehát vízzel telt meg az ő szervezete, hogy milyen mértékig, milyen szintig, hogy mikor telítődött volna úgy, hogy ez az ember úgy fullad meg, hogy nem a vízben van, hanem benne van a víz. Azt nem lehet tudni, de ezek csak azt nézik, hogy jaj, hát akkor most szombaton gyógyít? Megszegi a szombatot. És hát nem a legalkalmasabb időpont, a szombat, az ünnepnap arra, hogy egy ilyen ember, aki ki tudja mióta nyomorgott ebben a helyzetben, fellélegezhessen, és felszabadulhasson, és dicsőíthesse az Istent, és dicsőíthessék mindazok, akik látják azt, hogy az Isten milyen csodára képes. És ehelyett itt ezek a farizeusok, írástudók pedig csak lesnek, figyelnek, hogy akkor Jézus mit tesz. És amikor Jézus másodjára is szól, akkor ismét hallgatnak. De az első hallgatás az arról szólt, hogy na, akkor most megfogjuk. Akkor most megfogtuk Jézust ebben a helyzetben. A második hallgatás viszont arról kellett, hogy szóljon, hogy megfogott. Megfogott bennünket. Nem tudunk mit felelni arra, amit ő most mondott. És ma is játsszák ezt a játékot, játsszuk ezt emberek a hallgatással, a hétköznapi helyzetekben is, hogy direkt olyan helyzetek alakuljanak ki, amiben aztán a másik elbukhat, és akkor én figyelem, és rajta kaphatom, hogy akkor mit tett, és akkor legyen mind megsértődni, hogy ezt tette. És Jézussal kapcsolatban is sokan vannak ma is, akik ugyanezt teszik, hogy akkor megfigyeljük, hogy milyen hibát találunk benne. Hogy tudnánk ezt az egészet félre dobni. Volt olyan fiatal ember, aki azért ment el Isten tiszteletre, mert az anyukája megtért, hitre jutott. És azt mondta, hogy na jó, én elmegyek erre a helyre, és megfigyelem, hogy mi van itt, és leleplezem ennek az egésznek az ostobaságát, hogy micsoda butaság ez az egész, hogy anyámnak is el tudjam magyarázni, hogy ez valami förtelmes ostobaság. És hát elment ez a fiatalember ilyen indulattal, de aztán hallgatta az igét. Aztán elment legközelebb, megint hallgatta az igét, és hát mi lett ennek az eredménye? Hogy az a fiatalember is élő hitre jutott, megtért. Aztán nagyon hasonló helyzet játszódott le, amikor egy feleség jutott hitre, és akkor ugyanúgy a férje azt gondolta, hogy hát megbolondult, eddig a normális feleségem volt, most meg ilyeneket elkezdett hinni, most mi történik itt, hogy Jézusról beszél arról, hogy ő meghalt az ő bűneiért is, hogy feltámadt és él, hogy Jézus az ő ura, hát utána jár ennek az egésznek, hogy ez nem lehet igaz, ami a Bibliában van. És ilyen oknyomozó újságíróként elkezdte ezt nyomozni, és hát itt is az lett az eredménye, hogy mivel nyitott volt az igazságra, ez az ember is hitre jutott, és írta a Jézus dosszié című könyvet, hogy hogyan győződött meg arról, hogy igazság az, ami a Szentírásban ott van, ami a Bibliában ott van. És vajon a történetünkben a farizeusok, az írástudók, hogy voltak ott ezek után? És nem részletezi az ige, hogy mi történt velük. Minden esetre az, amiről utána Jézusnak beszélnie kell hozzájuk, az mutatja, hogy valószínű nem került helyre az ő életük, hiszen kiderül az, hogy Jézus is figyeli őket. Nem csak ők figyelik Jézust, hanem Jézus is figyeli őket, bár nem ugyanazt a szót használja itt Lukács, nem azt a megfigyelést, amit a farizeusok, írástudók végeztek Jézus felé, hanem egyszerűen az, hogy előttük van, előtte van. Jézus előtt van az, amit csinálnak. És nem csak az van előtte, amit egyébként minden ember látott, hanem Jézus a szándékot, az indítékot is látta az ő szívükben. És ez így van most is. Jézus nem csak azt látja, hogy na itt van a másik ember, hanem Jézus azt is látja, hogy a gondolatainkban, az érzéseinkben mi zajlik le most is. És mondja nekik ezt a példázatot, hogy hát ne az első helyre törekedjenek, amikor meghívják őket, mint ahogy tették ott is, hanem üljenek le az utolsó helyre. És akkor aki meghívta, az majd lehet, hogy oda megy, és azt mondja, hogy hogy barátom, ülj feljebb. És Jézus ezzel nem egyfajta ilyen alázatoskodásra tanítja őket, jó trükkre, hogy na, hogy lehet nagy dicsőséget szerezni, hogy na, akkor előre hoznak engem az előkelő helyre, hanem valódi alázatra. Hogy az ember az Isten színe előtt kerüljön a helyére, tudja, hogy ki vagyok én az Isten előtt, bűnös ember. Az irgalmára, kegyelmére szoruló ember, és ezáltal helyemre kerülök az emberek között is. És tudom elfoglalni az utolsó helyet is adott helyzetben. És akár tudom azt is elfogadni, amikor azt mondják, hogy ülj feljebb, hogy gyere előrébb. Mert nem ez az, ami meghatároz, ami számít, hanem az, hogy én az Istennel élő kapcsolatban vagyok. És ez nem csak az akkori embereknek volt a játéka, hogy az első helyekért versengenek, ma ugyanezek mennek. Munkahelyeken, lehet, hogy családon belül is, mindenféle közösségekben, és lehet, hogy nem kimondva, de ugyanezek a játszmák, hogy én külön vagyok, mint a másik ember. Én magasabb rangú vagyok. Ez az én pozícióm, ez az én helyem. És lehet, hogy nem az első hely, de akkor is az én helyem, hogy oda akar ülni, vagy oda akar lépni az a másik. És az a kérdés, testvérek, ezen a vasárnapon, amikor Isten ezt az igét elénk hozza, hogy mi, akik itt vagyunk, és hallgatunk az Isten színe előtt, Jézus színe előtt, mert amikor idejövünk, akkor igazán elé jövünk, hogy őt hallgassuk, akkor hogyan vagyunk itt jelen? Máshol is egyébként Isten színe előtt vagyunk, ő máshol is lát bennünket. De ez az épület ezért épült, hogy az Isten igéje szóljon. És emberek hallgathassák az Isten igéjét, de ne csak hallgassák, hanem meghallják. Ami azt jelenti, hogy alkalmazzák az életükre nézve, amit hallottak. Rögtön, egyből, amiben csak tudnak lépnek, engedelmeskednek. Hát tudok-e most így hallgatni, így rácsodálkozni ebben az igében Jézusnak a bölcsességére, Jézusnak a hatalmára, hogy a beteget meggyógyította? És tudok-e rácsodálkozni, amikor szól az evangélium, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta? Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tudok-e rácsodálkozni a kereszt előtt erre, hogy az Isten ennyire szeret engem? Hogy ezt tette, értem, hogy ne jussak a kárhozatra, hanem örök életem lehessen. És már itt teljes életem lehessen, boldog életem lehessen. Tudok-e így hallgatni az Isten előtt? Némán, csodálattal, ámulattal. És aztán adott esetben megszólalni is, amikor bűnt kell vallanom, amikor dicsőítem az Urat ezekért a dolgokért. Mert egyszer majd mindannyian oda kell, hogy álljunk az élő Isten szín elé. Egyszer majd mindenki elnémul majd ott előtte. Az is, aki azt mondja, hogy na majd, ha én odaállok, ha van Isten, majd én megmondom neki, hogy na ezt hogy tette, meg miért tette. Nem úgy lesz az. Ott elnémul az ember az Isten szentsége, az Isten hatalma előtt. És Jézus mondja, hogy mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. És itt nem pusztán az emberi dolgokról van szó, mint abban a példában, hanem itt tovább mutat, mert emögött a kifejezés mögött, passzív kifejezés mögött, hogy megaláztatik, felmagasztaltatik, ki által? Az Isten által. Ha megalázom magam az Isten előtt, bevallom, hogy bűnös ember vagyok, akkor ő felmagasztal. Akkor óriási kiváltságban részesít engem. Az ő gyermeke lehetek, és az örökkévalóság az enyém lehet ő benne. De hogyha én felfuvalkodom, és azt gondolom, hogy én vagyok valaki nélküle, akkor, mikor eljön az ítélet, akkor nagy megaláztatásban lesz részem. És éppen ezért az Úr most szól az ő igéjében. És azt akarja, hogy hallgassuk, de ne csak hallgassuk, hanem meghallgassuk az ő szavát. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy ezt a történetet adtad elénk most erre a vasárnapra, ünnepnapra. És köszönjük neked, hogy figyelmeztetsz bennünket arra, hogy mennyire fontos az, hogy eléd tudjunk állni, és hogy ne legyenek dolgok, amelyek ebben akadályoznak, még a saját magunk által kreált szabályok sem. Urunk, kérünk, hogy hadd tudjunk elcsendesedve hallgatni előtted. Hadd tudjunk rád figyelni, hadd tudjuk megérteni a te akaratodat. Hadd tudjunk megismerni téged, befogadni téged. És kérünk, Urunk, hogy te vidd végbe mindannyiunk szívébe azt a csodát, hogy te lehetsz az Úr. A megtérésnek a csodáját. Hogy megtapasztalhassuk azt, hogy aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. Amen. Testvéreknek az előttünk lévő alkalmakat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától lesz babamama kör, pénteken pedig 5 órától ifjúsági és konfirmációi óra. Vasárnap 3:45-től lesz ima közösség, és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör. Istentiszteleteinket a philadelphia.luteran.hu oldalon szoktuk közvetíteni élőben, és vissza lehet hallgatni a korábbi hangfelvételeket a hanganyagok menüpontban. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha valakinek lelkipásztori beszélgetésre vagy látogatásra van szüksége. Következő hírlevelünkbe péntekig, tehát 27-ig várjuk a bizonyságtételeket a hulejeniko@gmail.com e-mail címre. Egyházmegyénk és a norvég Indre Nordmőre egyházmegye gyülekezete imádságban hordozzák egymást most szeptember és október hónapokban. Ma a nyíregyházi és a norvégiai Őre és Gjemnes gyülekezetekért imádkozunk, hordozzuk az Úr előtt a voldai testvéreket is. A kisvárdai templomnak a falának a felújítási munkálatai elkezdődtek a héten. Imádkozzunk azért, hogy rendben történjenek ezek a munkálatok, és hálásak vagyunk a testvérek adományaiért, de ahogy szokott ez lenni egy felújításnál, kiderült, hogy újabb költségek merülnek fel a díszítés során, a bádogozás terén, tehát a gyűjtést ezt még tovább folytatjuk, hiszen még több kiadás merült fel így a templom felújítása kapcsán. Imádkozzunk a Kemenes Hőgyészi gyülekezetért, ahol szintén a templom kérdése van előttük, de ott olyan szintű probléma van, hogy a tető az az lehet, hogy pillanatokon belül be fog szakadni. És ezért nem fogják tudni ott tartani az Isten tiszteleteiket, most nagy biztonsági előírásokkal hordják ki onnan az eszközöket, és hát ott van a kérdés, hogy akkor mi lesz a továbbiakban. Eleve rossz állapotban volt ez a templom, most ezek az esőzések ott azon a vidéken különösen megrongálták a templomot, úgyhogy hordozzuk őket imádságban az Úr előtt. Jövő év elején újra indul az EKE Bibliaiskola Budapesten. Aki érdeklődik ez iránt, a lehetőség iránt, bátran kérdezzen a részletek kapcsán. Év végén szeretnénk majd elindítani az újabb konfirmandus csapatot. Kérem, hogy imádkozzunk ezért, hogy azok a fiatalok, azok a gyerekek tudjanak összegyűlni, akiket az Úr szeretne látni ebben a csapatban. És azért is kérem a testvéreket, hogy szólítsák meg a környezetben lévő 10-12, vagy esetleg annál idősebb fiatalokat, hogy jelentkezzenek, illetve hát a szüleiket, hogy jelentkezzenek a konfirmációra, és hogy elindíthassuk ezt az újabb időszakot. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten elhunyt Fintor József testvérünk temetése kedden 11 órakor lesz majd Nyíregyházán a Korányi úti ravatalozótól. Kérem továbbra is a testvéreket, hogy imádkozzunk a gyászolóknak a békességéért. Hirdetem a távolabbi alkalmakat. Gyülekezeti munkatársakkal és a presbiterekkel készülünk kirándulásra október 4-én. A konfirmáció október 26-ától 27-ig lesz, 26-án a vizsga, 27-én az istentisztelet. Imádkozzunk őértük is. Az EKE alkalmak közül a családos hétvége lesz szeptember 27-től, és a hitmélyítő hétvége október 18-ától, az ifjúsági hét pedig november 15-től, amelyre már többen jelentkeztek a fiatalok, és sokan készülünk innen erről a vidékről, Nyíregyházáról is. A Biatorbágyi alkalmak közül bibliatanulmányozó hét lesz október 7-től, és férfi hét október 14-től. Ezekre az alkalmakra is készülnek, testvérek készülünk, és az egyházmegyei, illetve országos programok közül presbiteri csendes nap lesz majd most 28-án szombaton Nyíregyházán, és az országos evangelizáció pedig október 12-én lesz. Hordozzuk imádságban ezeket az alkalmakat is. És az imádság listára a testvérek feliratkoztak valamilyen oknál fogva, és sokaknak tudjuk, hogy miért iratkoztak fel, hiszen sokan bizonyságot tettek erről, beszámoltak erről, hogy mi történt. És ez nagyon jó dolog, hogyha látjuk, hogy hogyan cselekszik Isten azoknak az embereknek az életében, akikért imádkozunk, és ez megerősít bennünket, hogy az imádság az nem csak valami olyan, hogy elmondok magamban valamit, hanem a Szent Isten, az élő Isten színe elé viszem az ügyemet, a másik testvért is, és láthatom azt, hogy ő cselekszik. És ez nagyon bátorító, és bátorítom is erre a testvéreket, hogyha imádságot kérnek, és az Úr indítja őket, akkor bátran mondják el ezt itt a gyülekezet közösségének is. De persze úgy is lehet imádságot kérni, hogyha ezt nem szeretnék nagy dobra verni, hogy milyen helyzetben, de az Isten előtt így is kéri, hogy hordozzák őt imádságban. És itt a imádság listán vannak ott alul általánosabb kérések is, most az árvíz miatt szenvedők is ott vannak, ne feledkezzünk meg róluk is, hogy most sokan nehéz helyzetbe kerültek ebben az időszakban. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökké, örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként a 389-es számú éneknek az első verszakát énekeljük az imádság előtt. Szentesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy téged a Szent Istent, Jézus Krisztusért mennyei atyáként szólíthatunk meg. Köszönjük, hogy így lehetünk előtted, így hallgathatunk előtted, így figyelhetünk rád, és így nyithatjuk meg a szánkat is imádságra. Köszönjük, hogy te szólsz, és mi is szólhatunk hozzád, és köszönjük, hogy ami szükséges, azt te megadod nekünk. És kérünk most azokért, Urunk, akik nehézségben vannak, te látod azt, hogy itt a nagy hőség után milyen árvíz kerekedett. Kérünk azokért, Urunk, akik ebben a nyomorúságban vannak, kérünk, hogy te segíts rajtuk. Te adj segítő kezeket a gátakra, és te adj bölcsességet azoknak, akik döntéseket hoznak ezekben a kérdésekben. És így hozzuk eléd, Urunk, a kemenes hőgyészi testvéreket is. Kérünk, Urunk, hogy mutasd meg a te hatalmadat nekik. Te tartsd meg annak a templomnak a mennyezetét, és add, Urunk, hogy megoldást találhassanak erre a helyzetre. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a mi családunkat, rád bízhatjuk szeretteinket, mindazokat, akik a környezetünkben élnek. És kérünk, Urunk, azokért, akik házasságban élnek, te tartsd egyben, kérünk a házasságokat, és rád bízzuk, Urunk, azokat, akik házasságra készülnek, hogy szerinted valóan tudják ezt tenni. Kérünk, Urunk, azokért, akik keresik még a társukat, hogy ebben is rád tudjanak figyelni. És rád bízzuk, Urunk, a szülőket, nagyszülőket, te adj bölcsességet, Urunk, a gyermekeknek a nevelésében, terelgetésében. És kérünk, Urunk, azokért, akik özvegyek, akik árvák, add, Urunk, hogy megtapasztalhassák a te szeretetedet. És köszönjük, hogy eléd hozhatjuk a gyermekeket. Könyörgünk azokért, akik baba-mama körre szoktak jönni édesanyjukkal. Könyörgünk a gyerekházasokért, a gyerekórásokért, a hittanosokért. Rád bízzuk a konfirmandusokat. Add, Urunk, hogy a konfirmáció az valódi hitrejutás lehessen számukra, megerősödés. És könyörgünk az új csapatért. Te látod, hogy kiket szeretnél megszólítani, kiket szeretnél itt látni. Add, hogy meglássuk mi is őket, hogy meg tudjuk őket szólítani, és ők is tudjanak indulni. És kérünk azokért, Urunk, akik majd konfirmálnak, hogy hadd tudjanak becsatlakozni az ifjúsági közösségbe. És így bízzuk rád, Urunk, az ifjúsági csapatot. Köszönjük neked az újabb tagokat, köszönjük neked, hogy tőled várhatjuk azt, hogy te adj növekedést a mi közösségünknek lelkileg, de ha jónak látod, akkor számban is. Kérünk, Urunk, hogy legyen meg velünk a te akaratod. Rád bízzuk, Urunk, a szolgálatokat itt a gyülekezetben, a lelki munkát, fizikai munkákat is. Rád bízzuk a szociális szolgálatokat is, a diakóniai szolgálatokat. Kérünk, Urunk, hogy a te lelkületeddel, a te erőddel hadd tudjuk végezni ezeket a feladatokat. És add, Urunk, hogy a nehéz kérdésekben, döntéshelyzetekben a te világosságodban tudjunk járni. Kérünk, hogy te adj útmutatást nekünk. Könyörgünk azért, hogy a mindennapos munkánkat is a te erőddel, a tőled kapott munkakedvel tudjuk végezni. És kérünk azokért, akik keresik a munkalehetőséget, hogy a te útmutatásod szerint megtalálhassák. És köszönjük azt, Urunk, hogy nagyon sok helyzetben megtapasztalhattuk ebben a kérdésben is azt, hogy te utat mutattál, megtapasztalhattuk azt, hogy te meggyógyítottál betegeket, lehetetlen helyzetből kiemelted őket. Most is szeretnénk rád bízni, Urunk, a betegeket, azokat is, akik otthon vannak, vagy kórházban vannak. Te gyógyítsd meg őket, te Erősítsd meg őket, és addurunk, hogy a fájdalmak között hozzá tudjanak kiáltani, és megélhessék azt, hogy a nehézség az mégis a javukra válik általad. És így könyörgünk, Urunk, most a gyászoló testvérekért is, a Fintor családért. Urunk, kérünk, hogy Te vedd őket körül a Te szereteteddel, és add, Urunk, hogy megtapasztalhassák azt a békességet, ami minden értelmet felülhalad. Köszönjük, Urunk, hogy Te cselekedtél az elmúlt időszakban is, az ő életükben, Józsi bácsi életében is. Kérünk, Urunk, hogy Te kísérd őket tovább. És köszönjük, hogy rád bízhatjuk mindazokat, akik lelki problémákkal küszködnek. Könyöröghetünk azokért, akik függőségben szenvednek, vagy a sátán kötözte meg őket. Add, Urunk, hogy megélhessék benned a felszabadulást. És rád bízzuk, Urunk, az imádság listán lévőket. Te látod az ő helyzetüket, Te látod az ő életüket. Add meg számukra azt, ami szükséges, kérünk. És könyörgünk a gyülekezetünkért, kérünk a kisvárdai testvérekért, kérünk ott a templomépítésért, add, hogy minden rendben történhessen a Te dicsőségedre, és hogy meglegyen mindaz, ami szükséges ahhoz, hogy megszépülhessen, megújulhasson ez a templom. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a görögszállási testvéreket is, kérünk, hogy Te adj megújulást ott a közösségnek, add, hogy visszatalálhassanak hozzád azok, akik eltávolodtak tőled. És kérünk itt a nyírtelki gyülekezetért, a környezetben élőkért. Kérünk, Urunk, hogy Te adj vágyat a szívekbe, a környezetünk szívébe is, a szomszédságba is. Te látod, hogy sokan költöznek, add, Urunk, hogy vágyakozzanak a Te színed elé ők is, hogy megismerhessenek Téged. Köszönjük, Urunk, hogy Neked terved van velünk, terved van a gyülekezetünkkel, terved van a Te egyházaddal. Így kérünk, Urunk, a teológus képzésért is, azokért különösen, akik most indulnak a teológián, add, Urunk, hogy rád tudjanak figyelni, add, Urunk, hogy veled tudjanak felkészülni a szolgálatra. Rád bízzuk a lelkészeket, rád bízzuk a gyülekezeteket, rád bízzuk az egyházi vezetőket, add, hogy amikor megszólalnak különféle médiumokban, akkor rád tudjanak mutatni. És könyörgünk, Urunk, a tisztújításért, ami még zajlik egyházunkban, magasabb szinteken, és már most kérünk a püspök választásért, hogy szerinted való testvér kerülhessen ebbe a felelősségteljes pozícióba. Rád bízzuk, Urunk, a testvérgyülekezeteinket, az amerikai, norvégiai, dániai testvéreket. És most könyörgünk a norvégiai Őreg Jemnes gyülekezetekért, és a nyíregyházi gyülekezetért. Kérünk, hogy Te cselekedj az ő szívükben is, és az ő közösségükben is. Kérünk az Eke szolgálatáért, a Biatorbágyi szolgálatért. Add, Urunk, hogy a bibliaiskolában is induljanak fiatalok, hogy tényleg megtapasztalhassák azt az áldást, amit ott nyerhettünk mi is korábban. És a Biatorbágyi heteken is hadd legyen ott a Te áldásod, hadd tapasztalják meg azt, hogy Te ott vagy és szólsz, ahogyan erről sokszor beszámolhattunk, mi is átélhettük. És kérünk, Urunk, az Emóért, hogy tényleg minden otthonba eljuthasson az evangélium, és az Iszákos mentő szolgálatért is, hogy minél többen szabadulhassanak az alkoholtól, a különféle függőségektől. És kérünk a keresztényekért szerte a világban, köszönjük Neked, Urunk, hogy Te ott vagy azokkal is, akiket üldöznek, add, hogy mindvégig kitartsanak melletted. És rád bízzuk a világi vezetőket, add, hogy ne a maguk kénye, kedve szerint hozzanak döntéseket, hanem tőled kérjenek bölcsességet, útmutatást, világosságot. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt eléd hozhatjuk, és azt is, ami a szívünkben van, a gondolatainkban van, és kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor nevedben együtt így imádkozunk. Mi, Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon te néked békességet. Foglalnak helyet a testvérek, és folytassuk a megkezdett 389-es számú éneket. Kívánok a testvéreknek, erős várom Istenünk.
Erős várom Istenünk.